Czakó Ferenc animációs filmrendező a homok animációs technikát tökéletesítette olyannyira, hogy ma már improvizáción alapuló úgynevezett élő fellépései vannak szerte a világon. Közönség előtt zenés vagy akár élő zenekari aláfestéssel is készít homok animációt. Ezek az események hol nagyobb, hol pedig szűkebb közönség előtt zajlanak. Czakó Ferenc 1974 és 1991 között a budapesti Pannónia filmstúdió tagja volt. 1996-ban alapította meg saját stúdióját, a Czakó stúdiót. Első önálló animációját már az egyetemen elkészítette, mivel grafika szakon végzett, rajztudása is megvan ahhoz, hogy alkotásai olyan művészi szinten mozogjanak, amelyek túllépnek az egyszerű animációs látványvilágon. A homok animáció is elsősorban rajztechnikán alapul, hisz pillanatok alatt kell kiszórni a homok szemcsékből a film képi világát. Produkcióira nem csak grafikai tudása nyomja rá bélyegét, hanem számtalan képzőművészeti utalást fedezünk fel bennük. Ugyanakkor a felszínesnél mélyebb filozófiai mondani valója van minden egyes alkotásnak. Czakó Ferenc első filmje főiskolás korában a Petőfi volt, amelyet festmény animációként határoz meg. Már ezzel is fődíjat nyert egy amatőr fesztiválon, és saját értékelése szerint ezzel nyert belépést a Pannónia filmstúdióba. Itt csapatban dolgozva készültek az olyan neves rajzfilmek, amelyekre talán még hallgatóink is emlékeznek, a Sebaj Tóbiás vagy a Zénó sorozat. A televíziós gyurma animáció egészen más műfaj. Csapatmunkát igényel, odafigyelést az alkotótársakra. A televízió megrendelésére elsősorban gyerekek számára is élvezhető kisfilmek készültek. Az önálló alkotásokban Czakó Ferenc saját elképzeléseit valósította meg. Ezekbe csempészte be világról alkotott nézeteit. Az Ad Astra gyurma animáció 1982-ben a Cannes-i filmfesztivál jelöltjei között szerepelt. Az Ab Ovo homok animáció 1988-ban már megkapta a zsűri díját Cannes-ban. A Hamu című homok animációt pedig a berlini Aranymedve után Oscar díjra is jelölték. Ezek csak a legrangosabb elismerések. Czakó Ferencnek szinte minden egyes filmje valamilyen fesztiválon szerepel. Homok animációinak világa egészen egyéni, már az első kocka felvillanásánál tudjuk, hogy az ő világa tárul elénk. Annyira sajátos ezeknek a produkcióknak a képi megvalósítása. A homok animációk készítésének technikáját ő maga meséli el mindjárt. Előjáróban csak annyit, hogy a párperces kisfilmek alatt pillanatról pillanatra változik a kép. Egymásból alakulnak a figurák, a homok szemcsékből pillanatok alatt születnek meg a szereplők és a háttér. Nem egy könnyed, rózsaszín világ tárul elénk, hanem többnyire mély, a világot, az emberiséget érintő, olykor súlyos mondani valóval szembesülünk. A képek művészet és művelődés történeti utalásokkal telítettek, különböző szimbólumok révén fejezik ki magát az alkotó. Grafikai tudása révén alakul az egyes animációk képi világa stílusa. Olyannyira uralja a technikát, hogy az improvizációk során is a legkönnyedébben bontakozik ki a homokból bármilyen figura, és alakul át a megfelelő pillanatban, a megfelelő ritmusra, ha kell, valami egészen mássá. Czakó Ferenc nem csak kisfilmeket készít ezzel a technikával, hanem egész estés alkotásokat is. A következőkben vele beszélgetünk.
Emberiségre, evolúcióra, kisember a társadalomban, tehát ilyen szemléletmódon valóban van. Nagyon lényeges az én filmes filozófiámban, különösen a homokfilmekben, tehát a homokfilmekben lehet azt a drámaiságot hozni, különösen azért is, mert improvizálok is menet közben rajzi improvizációkat, hát persze ezek több hónapos többletmunkák készítek, és ezáltal talán nagyon jól lejön a rajzi világon keresztül egy ilyen filozófia.
És ez a gyurmákra is érvényes, hiszen láthattuk, hogy valóban ott van egy csomó minden. Mégiscsak azt szeretném tudni, hogy hogyan fog ezekhez hozzá. Tehát megvan, hogy ezt szeretném mondani, és utána jön hozzá a körítés, a történet, a megvalósítás, a minden?
Igen, tehát általában úgy van, hogy hát ugye be kell adni egy forgatókönyvet, másképp nem kapok rá pénzt. De én azt mindig egy váznak tekintem, tehát egy gondolati váznak, és ezért van az, hogy improvizálgatok. Jobbra-balra kimegyek ebből a forgatókönyvből, de mindig a gondolat mentén, de sokszor a képi világ érdekében, és akkor lassan kialakul egy olyan film, ami úgy érzem, hogy nagyon friss tud lenni, pont az improvizáció miatt. Amikor rajzfilmet csinálnak, és többen csinálják, akkor nagyon precíz forgatókönyvet kell leadni, mert minden másodperc és mindenkinek a munkája pénzbe kerül. Tehát nem lehet az, hogy most mindenki improvizálgat, mondjuk egy egész estés filmnél. De én, mivel egyedül csinálom a homok animációkat, egyébként a Báb meg Gyurma animáció, amikor nem én animálom, meg több animátor van, akkor nekem is egy nagyon precíz megbeszélés kell, és nagyon alaposan át kell rágnom velük, hogy mit szeretnék, különösen operatőrrel például, mi az a világítás, mi az a hangulat, az egész filmnek mi a hangulata, hogy mozogjanak a figurák, itt kapkodva mozogjon, ott lassan mozogjon. Tehát ezeket mind iszonyú alaposan át kell beszélni, és hogyha jó animátor, akkor nagyon jól hozza ezeket a gondot, de van, amikor ismételni kell ott is, mert nem az jött le, amit én szerettem volna. Kicsit olyan, mint a színész kezeli egy rendező, csak hát itt mondjuk úgy némában megy a dolog.
Volt egy olyan érzésem, hogy ez egy nagyon is jól átgondolt improvizáció sokszor. Tehát nagyon is jól tudja, hogy merre mehetnek el a dolgok, és hogyan fog majd improvizálni. Van benne valami ilyesmi? Vagy ez már csak az
igen,
tudás?
Igen, hát igen, mert hát mikor az ember hónapokig mozgat egy ilyet, akkor óráról órára, napról napra azért van ideje gondolkodni, hogy vigye a képet, és mik legyenek. Milyen hangulatok, csak hát ugye az is számít, hogy mennyi rutinja van az embernek, tehát mennyi rajzi rutinom van. Tehát ha mostan nézem a kezdeti homok animációs filmemet, az Abó volt, ami egyébként aranypálmát kapott Kámba, ahhoz képest mondjuk amilyen. Aztán később az Aranymedvés Hamu, ugye ott már egy fokkal jobban csináltam a dolgokat, és aztán itt az Érintésben meg már még jobban, mert közben öregszem, nagyobb a gyakorlatom, nagyobb a rutinom, nagyobb a világlátásom, már képzőművészeti szempontból is, tehát egészen máshogy rajzolok mondjuk, mint 30 évvel ezelőtt. Tehát ugyanez a képeimen, a kiállításokon is, a grafikákon, illusztrációkon is megmutatkozik. Ahogy változik mindenki, úgy változik a gondolkodásmód, a rajzi képzőművészeti rálátás is mindenre, meg hát a filozofikus rálátás, tehát nyilván, hogy sokkal több problémát meglátok a világból, sokkal több gondom van, mint mondjuk volt 30 évesen, tehát úgy rátelepszenek ezek a dolgok egy alkotóra. Az nagyon jó dolog, hogyha ki is tudja magából adni, akár egy ilyen rövid filmben is.
Rajzol persze, de homokkal rajzol a homok animációban. Azt hiszem, ez az eszköz maga homok. Az állaga meg a színai révén nagyon jól alátámasztja ezt a kicsit elrugaszkodott, kicsit szürreális világot is, amit ki szeretne alakítani. Ez a kettő ön is érzi, nagyon-nagyon jól segíti egymást.
Mindenképpen egy jó matéria. Olyan szempontból, hogy sokkal jobban lehet kezelni nekem, különösen az élő homok animációnál, ugye a homok gyorsan csúszik az üvegen, nincs az a festék, nincs az a ceruza, amivel ilyen gyorsan lehetne rajzolni, és főként árnyalatos rajzokat, tehát nem csak kontúrrajzok vannak, hanem árnyalatok vannak, tehát plasztikusak az arcok, plasztikus a táj, a felhők, a lovak, amit tudom, minden, amit fel tudok használni, de most animációban ott meg ez még sűrítettemben van, mert ugye két kocka közt egy hét is eltelhet, tehát rengeteg idő van minden kockát kidolgozni. És akkor még olyan dolgokra is figyelni, amit így kevesen tudnak, hogy élni a lassú és a gyors mozgásoknak a lehetőségével. Tehát ez is egy nagyon érdekes játék, hogy hol használok nagyon gyors mozgásokat, szinte felfoghatatlan, és hol végtelenül lassú. Tehát mondjuk a lassút az borzasztó nehéz kivitelezni, mert ugye a 24 kocka per másodpercben nagyon vissza kell görcsösen fogni az embernek magát, hogy még nem tartasz ott odáig, még nem lehet elmenni, hiába képzeled azt, hogy odáig elmehet, nem, még mindig csak itt tartasz a 80. kockánál, és nem a 250-nél. Tehát az általában úgy van, hogy az ember lestoppolja magának azt a jelenet sor, stopperre, és akkor nézem, hogy hú, hát ez mit tudom én, 10 másodperc, 240 kocka, vagy ennek a fele, vagy nem tudom. amikor egy olyan jelenet van, hogy annak kell egy lassúság, és a néző úgy tudja befogadni, akkor annak egy olyan lassú képi mozgását kell kitalálni, és persze kivételezni, ami egyébként állva, csinálva méteres üveglapon azért eléggé fárasztó, szembe jön alulról a fény. Nem egyszerű, de hát ugyanez a báb animációnál, 40 lámpa veszi körül az ember, nyáron csinálja, 40 fok van, egy helybe kell állni, és épp hogy csak oda mozdulni a figurához, kicsit mozdítani rajta, két kocka, megint mozdítok rajta, megint két kocka, tehát általában egy mese epizód, ami 5-6 perc, az egy hónapig tart az animátoroknak, vagy tovább, attól függ, hogy több figura van benne, vagy egy figura, tehát egy 3 perces zénó, ami minimális háttérrel, minimális eszköztárral működik, azt egy hónapig csináltuk. Annyi átalakulás van a gyurma figurában, hogy borzasztó nagy munka végigcsinálni.
A homokkal való rajzolás során ez a hosszadalmasság nem töri meg a hangulatát? Meg hát az improvizációban ez hogyan szól bele végül is?
Az improvizáció pont ezzel, hogy csinálja az ember napról napra, akkor úgy jönnek be képek, hát automatikusan ezeket rögtön le is rajzolgatom magamnak. Egy ilyen film mellékterméke, rengeteg apró kis rajz. És akkor hoppá, hát itt egy egész jó képi motívum van, bele is illik a filmbe, akkor abba az irányba viszem el. Aztán vannak olyan kis apró butaságok, hogy jobbkezes vagyok, ugye, és oldalt van egy jobb oldalt egy kupac homok, abból szedek mindig, mikor szórogatom, mondjuk árnyalok egy arcot olyan. Akkor észreveszem, hogy már a 50. benyúlásnál ott egy szép kis homokfoltocska alakult ki. És akkor ezt ki kell használni valamilyen irányba, tehát úgy kell csinálni, mintha direkt lenne ott az a lassan kialakult folt. Vannak ilyenek. Ne adj Isten véletlenül, mondjuk, mert kicsit ecsettel is, meg tudom én, fém darabkákkal belenyúlok, mondjuk beleesik az ecset a kidolgozott képbe. És akkor azt hogy hozom helyre? Olyan, mint mikor mindig vannak pórbábok, mikor csinál az ember egy bábfilmet, mondjuk menet közben eltörik a figura lába. Azt már érzem, hogy el fog törni a lába, ahogy mozgatom. Akkor hirtelen ki kell találni egy gyors mozgást, hirtelen mondjuk megfordul a figura valamiért, és az alatt, a gyors mozdulat alatt kicserélem a pótfigurával. Az senki nem fogja észrevenni, hogy egy 4 kocka alatt kicseréltem a figurát, tehát erre mondom, hogy egy figura javítás egy nap is belefér 2 kocka között, mert senki nem fogja ezt észrevenni.
Mennyire játszadozás a homok animációja olyan szinten, hogy hirtelen jönnek az ötletek, és ön nagyon sok mindent becsempészett. Sikolytól kezdve, akár Csontvári, meg mindenfélét felfedeztem az alkotásaiban.
Ezek azok az apró ötletek, vagy azok az apró információk, ami hát részben egy képű információ a néző felé. Az se jó, hogyha a képnek minden részlete őrülten mozog. Tehát kell lenni egy olyan centrumnak, amire feltétlen figyel a néző. Még ha ez oldalt van akkor is, de bizonyos mozgásokkal, bizonyos képi elemekkel föl kell hívni a néző figyelmét. Most ez zajlik, most ezt figyeld. Vannak olyan animációk is, hogy széltől szélig, saroktól sarokig minden mozog. Hát ez is egy műfaj nyilván. Hát ezért mondom, hogy nagyon sokféle illatú virág ez az animáció, tehát minden irányba lehet menni, pláne az, hogy most már van a komputertechnika, és akkor még vannak ilyen csavarok, ugye van a papírkivágásos technika, amit üveglapon mozgatnak. Most az az új divat, hogy megcsinálják a grafikát papírra, ezt beszkennelik a komputerbe, így egyszerűen szólva, és lemozgatják már komputerrel a papírkivágott figurát. Tehát papírkivágós filmet csinálnak, de komputermozgatással. Már ilyen csavarok vannak, mint ahogy például, amiket látunk ezeket a mostani egészesés filmeket, a Shrek, meg a többi, ami így megjelenik, ezek gyakorlatilag bábfilmek. Ezek megvannak bábba csinálva ezek a figurák, és 360 fokba gömb alakba lézerre tapogatják, és utána beviszik a komputerbe, és akkor minden irányba forgathatják, színezhetik, mozgatják. Minden egyes figura látni is rajta, hogy olyan nagyon stilizáltan van, látni rajta, hogy meg van mintázva, akár a haján, vagy a egyes részein. Ez is egy érdekessége.
Aki mindent kézzel csinál, azért szereti, kedveli a technikának a beleszólását mindenbe?
Én ott nem szeretem bizonyos fokig, hogyha nagyon kiri a technika. Én zsűrikben többször szóvá tettem, ugye nagyon sok film van, egy komolyabb fesztiválra, mondjuk egy Stuttgartra, ugye beérkezik 1200 animáció, és mondjuk ki kell választani 50-et arra minden napi 40 percre. Például most ez a komputer, ami óriási divat a fiataloknál, nagyon sokszor problémának érzem, hogy mivel nincs rá pénze, nincs rá energiája, hogy önálló világot teremtsen, ezért mindig ugyanabból a spájzból vesznek. Tehát ugyanolyan a víz, ugyanolyan a kő, ugyanolyan a fa, a fának a kérge, mert ott rengeteg ilyen plasztikus elem van, úgymond a spájzba, a komputerbe, és ebből nagyon jól lehet menni. De ugyanakkor az is érdekes, hogy például évekkel ezelőtt készítettünk egy nyugati cégnek egy reklámfilmet, és akkor már elindult, javába ment a komputer animáció. Bábot kellett mozgatni, és mondták, hogy ne szépen mozgassuk, mert ezt tudja a komputer is, hanem kicsit bumfordian, szögletesen mozgassuk, hogy kiderüljön, hogy ez egy igazi báb, nem egy komputer által átalakított báb. Ez is egy érdekes metódus, és most már furcsa, hogy nagyon sokan a fiatalok rájöttek, hogy nem kell már annyira komputert alkalmaz bizonyos helyeken, de már visszamegy a illusztrációs grafikára, a papírkivágásra, visszamennek a hagyományos rajzi kézi technikákhoz.
Ön olykor alkalmaz komputert?
Hát én ott alkalmaztam minimális mértékben, például itt volt ez az Arc című film, és akkor ott a feldühödött tömeg dobálja a negatív szereplőket. Most a bábfilmben a dobálás az úgy néz ki, hogy minden egyes ilyen valami, amit dobnak, azt vékony harisnyaszálon függesztjük mindig, és mindig egy kicsit arrébb rakjuk a damírt látni meg ezt a has. Akkor ezt kell komputerrel kockánként kitörölni. Be van vívva a gépbe. Eleve komputeres felvételi technikával vettük fel egy olyan módszerrel, és akkor abban már megengedhető volt, hogy minden egyes képkockát, tehát elképzelhető, hogy milyen marameló, mindenhol kitörölgetni a damilokat. És akkor az úgy néz ki, mintha tényleg repülnének igazából. De hát ez dupla munka, mert egyszer meg kell animálni, és utána meg ki kell törölgetni a madzagokat.
A csapatmunkáról nagyon sok szó esett. Valóban, mennyire kell egy húron pendüljenek a csapat tagjai? Hiszen a báb megalkotása is, gondolom, olyan kell legyen, amit nem ön alkot, hanem valaki tervezi, hogy az megfeleljen önnek, hogy meg tudja mozgatni.
Én szerintem az nagyon fontos, hogy lelkesedés legyen. Sokszor nem is annyira a pénzért, hanem azért, mert ő is várja, hogy na most ez hogy fog mozogni, mikor már vetítve van. Kell valahogy egy olyan elfogultság, animátor, operatőr és a kivitelezők díszlet, meg kellék kivitelezők, figura kivitelezők részéről, hogy olyan naív elkötelezettség, amiért ezt boldogan csinálja. Hát valahol ez a gyerekszoba effektus is, mondjuk egy bábfilm esetében. Hát itt például a Vízió című filmben, amikor másznak föl a létrákon, ott két animátor csinálta, de gyakorlatilag 5-10 perc telt el két kocka között. Tehát most a 24 kocka per másodpercben el lehet képzelni, hogy 5-10 percig, mire minden figurát végigmozgattak, és akkor na, akkor most adunk rá két kockát. Megint végigmozgatott minden figurát a mászás fölfelébe, megint adunk rá két kockát. Mondjuk ez a film is, ez a bábfilm is egy 4-5 hónapos animációs munka volt, plusz még előtte a másik 3-4 hónap még kivitelezték a sok mindent hozzá, bábokat, a háttereket és minden. De ez egy nagyon aranyos, nagyon lelkes csapat. Egy-két kevés ember ez, hát itt tudom én, 4-5 ember. Ha nagyon föl van turbosítva, akkor mondjuk 15 ember.
De egy állandó csapat, mert látom, hogy együtt dolgoznak egyfolytában szinte.
Igen, minden nap ott vagyunk, találkozunk, átbeszéljük, elmondjuk. És hát azért hozzátartozik úgy zárójelbe, hogy ugyanezek akkor még filmuniós támogatott filmek voltak, de én akkor kezdtem el ezeket a világ utazásaimat az élő homok animációval, és sok meghívást kaptam, és részben ebből fizettem ki a filmeket. Tehát nem minden pénzt mondjuk így állami támogatásból jött. Tehát azt akartam, hogy ez egy nagyon szép, nagyon dögös, látványos film legyen, ahhoz saját zsebből is kellett finanszírozni, ami hát meg is hozta az eredményt, mert gyakorlatilag minden filmem hozott egy pár díjat, tehát nincs olyan film, ami ne hozott volna díjat.
Gyurma figurák kitalálása, az is csapatmunka volt, hogy mennyire született meg a figura önben és a történet köréje? Hogyan találta ki Zénót például?
Mondjuk volt a Sebajtóbiás, hát az egy sztoris valami volt, ezt a Csukás István írta, az egy csapatmunka volt, tehát meg kellett csinálni a történetet pont 5 percekre, vagy 6 percekre, plusz még volt egy eleje-vége szignál, tehát egy kicsit olyan ipari munka volt. Bizony kell futni egy bizonyos határidő, pénz is annyi van rá, amennyi van rá. Erre mondom én ezt, hogy egy jó csapat volt, hogy volt egy díszletes kollégának egy nagyon jó beszólása, aztán évekig szállóige volt, akkor még nem én rendeztem, hanem nekem is főnököm volt, és hát nem jött a pénz ugye a cégtől, és akkor mondta ott a társaságnak, hogy hát most egy kicsit csúszni fog a pénz, de hát azért dolgozni kéne, csinálnunk kéne. Foki Otto volt akkor így a rendező, mondta neki a díszletes, hogy nem számít Ottókám, pénz nem számít, csak meló legyen. Ez sokszor előjött, hogy csúszott a pénz, nem jött a pénz, pláne mikor így elment már magánvállalkozásba, akkor nem az én vállalkozásom volt még, tehát voltak viták, és hát ez sokszor úgy kedvét szegi a társaságnak, amikor nem jön az a havia apanás. Hát a másik oldal meg az, hogy hiába nyer a fesztiválokon, ez csak arra jó, hogy még több fesztiválra elhívják, mert sikeres a film, de én életemben talán, hogyha 2 pénzes díjat kaptam. De hát az is olyan, hogy mit tudom, most 80 000 forint. Volt egy olyan olaszoknál, aranyos, rafinált dolog volt, kaptam egy díjat, ami nem volt kevés, több 100 000 forintos díj volt. Úgy volt a pénz, hogy Rómába filmkidolgozás. Na most ezek az én animációm, 3-4 perc, hát a repülőjegy többe került volna, hogy én elmenjek Rómába filmet kidolgozni, hát nyilván visszaadtam köszönettel a pénzi részét a díjnak, de hát ettől függetlenül egy hihetetlen jó dolog, amikor egy fesztivál siker összejön, és hát pláne így, hogy egy ilyen csapatmunkával.
Például az Zénó történet mindig simán bemutatható volt?
Az tévé megrendelés volt, nem tudom, Antal Imre vezette tévéműsor, nem ügyik be, mi volt a címe. Szeszélyes évszakok. Hát oda kértek, mit tudom én, havonta egy epizódot, és akkor aztán 22 epizódig jutottunk el. Aztán leállt a műsor, leállt a megrendelés is. Ez ugye problémás volt, mert a Pannoni egy időben nagyon futott. Több egész estés film egy évben, sorozatfilmek, 40 rendező, 400 munkatárs, tehát nagyon pörgött. Külön animációs kerete volt a Magyar Televíziónak. Aztán már csak valamilyen kerete volt, mert sem filmekre, aztán már semmi. Most így a média tanáccsal, média mecenatúrával most úgy kezd megint följönni, hogy sorozatokat is támogatnak, meg egyedi filmeket is támogatnak, ami hát hihetetlen jó, különösen most a fiataloknak, de hát még nekem is. De hát ugyanúgy pályázok, mint aki most jött ki a főiskoláról. Be kell adni valami olyat, hogy jó legyen, érdekes legyen, és akkor hát remélhetőleg elfogadják.
Sosem fájdalmas elbúcsúzni ezektől a figuráktól, és nem dolgozni többet velük? A gyurma figuráktól?
Úgy látom, mindig valami újat kell hozni. Tehát most egy kollégám mondta, hogy már azoknak, akiknek, hát én voltam 30 körül, amikor a Sebajtóbiást csináltuk, és akkor azoknak, akiknek ment, a gyerekeknek, akkor voltak 4-5 évesek, azok most már a saját gyerekeiknek levetítik a Tóbiást. És akkor jött ilyen ötlet, hogy hát kéne folytatni, írjon a Csukás újat, csak most egy kicsit úgy vagyok vele, hogy nem tudom, hogy kell-e folytatni. Tehát inkább valami izgalmasabb új dolgot kéne kitalálni, mint azt, ami már megvolt, most azt újra fölbüfögni, hát már nincs sok értelme, tehát inkább valami új technikába is, meg gondolatiságába is, meg mindenébe valami újat, újba kell belefogni.
Na, havi nagyon, havi, egy óra,
Miért mondta azt a székkel kapcsolatban, hogy reméli, hogy az utolsó is volt? Tehát az első volt, és az utolsó is volt, ez a jellegű technika.
Én a külsős technikára mondtam, mert akkor ezt úgy készítettük, hogy egy kollega, nekem nem is volt még autóm, és ez rengeteg külső helyszínen játszódott. Akkor jött az operatőr a kamerával, az állványjal, én vittem a széket, a kolléganőm vezette a trabantját, és kimentünk a Pilisbe, meg hegyen, völgyön, mindenütt forgattuk. Hát volt, amikor esett az eső, és akkor egy hét szünet volt. beborult, fújt a szél, lobogtatta a növényeket. Tehát csomó olyan nem vár dolog, meg számomra annyira a szép, nyugodt műtermi animációval szöges ellentétben lévő dolog volt, amit aztán nagyon nem szerettem. Most függetlenül attól, hogy tényleg egy jó film lett, meg akkor még 28 éves voltam, tehát olyan energiákat el lehet képzelni, hogy mondjuk van egy totálkép, és valahol a szék mondjuk 100 méterrel arrébb mozog. A kamerától oda kellett menni, vagy ahol nem látszom, oda mentem 100 métert, mozdítottam rajta, visszamentem egy kocka. Megint oda mentem, megint, és ez így ment. Tehát volt egy jelenet, hogy pár másodperc, és egy délelőttön átforgattuk. Lehet látni, hogy a daruk a háttérben mozognak, meg forog a nap, árnyékok mennek. Tehát animációt külsőbe forgatni, ez egy borzasztó nagy munka. Van a pixeláció, azt lehet külsőbe forgatni, az olyan, hogy embereket mozgatunk, mintha animációt mozgatnánk. Hát vannak ilyen variációk, de én azért úgy szeretem a nyugodt munkát, hogy nem a égre kell figyelni, hogy éppen mi van. Egyébként az égre kell figyelni, hogy milyen sugallatok jönnek.
Meg hát egy ilyen nagyon szép líraiság mindenhol ott van. Ez is nagyon fontos önnek.
Különösen az élőben sokszor előjön, hogy érzelmileg olyat csináljak. Szóval én láttam férfiakat, hogy a szemüket törölgették, mert mit tudom, tehát az élőnél. Mert mindenki fölhoz valamit, a gyerekkorát, szüleit, kit vesztett el, és hát erre a hangulatokra is van sokszor építve. Megöregedés, az elmúlás, a szerelem, tehát ezekre épül az élő, ami hát aztán nyilván, hogy nagyon sokszor megragadja a nézőket, de hát ugyanezt lehet hozni mondjuk az animációba is, más a közege a dolognak. Tehát itt az érintés szörnyű film, mind a két szülőm már meghalt, és mind a kettőnek az emlékére csináltam egy-egy filmet. Ez is belejátszik, hát nekem egy tényleg nagyon szép gyerekkorom volt. Nem azt mondom, hogy ezzel se lehet visszaadni, de legalább az emlék tartományát kicsit vissza lehet adni a nézők felé ebben az animációs stílussal.
Nagyon sok allegória is van bennük, szimbólumokban gazdagok. Ezek ennyire könnyen jönnek, vagy ezek azért kigondolt dolgok?
Hát van, ami könnyen jön, van, ami meg nehezen. Tehát inkább az a probléma, hogy mondjuk kitalálom az elejét, robban az eleje, marha jó, fut, puff, és megállok, és akkor most itt hogyan tovább? Meg hogy zárjam le? Mi legyen a véget? Mi az a csúcspont, és akkor egyre kisebb csúcspontok, és akkor hogy van egy olyan szép ív mentén lezárva, hogy annak ne olyan hangulata legyen, mikor összecsapjuk a tenyerünket, hanem inkább olyan, mikor lecsukjuk a szemünket. Olyan hangulatot hozni, ami hát nem könnyű. Rengeteget rajzolgatok hozzá. Ez sokat számít, mikor tanítottam így egyetemen, akkor mondtam így a gyerekeknek, akik egy animációt tanulgattak, hogy mikor tervez egy ilyet, akkor nem nagy rajzot kell csinálni, mert belevész a nagy rajzba. Az ötletsorozatot kell gyorsan végigrajzolni, icipici bélyegrajzokba. Azzal kell törődni, nem az, hogy most egy szép rajzot csinálok. Amikor már kész van az ötletsorozat, abból csinál a forgatókönyvet, akkor már lehet szép rajzokat csinálni. De amíg a fejében van, vagy éppen megüli az a hangulat, akkor azt kell gyorsan végigrajzolni, és nem szabad elmerülni másban, hanem azt kell gyorsan lekottázni rajzilag, és aztán utána mehet tovább már szép rajzok irányába a dolog.
Azt hiszem, ez a Humok animáció festészet és grafikának a nagyon szerencsés ötvözete, nem?
Igen. Hát én nagyon alaposan tanultam a rajzot, tehát ez mennyit sokat számított, hogy édesapám festőművész volt, otthonról is kaptam egy löketet ebbe a dologban, meg hát úgy örököltem, hát mondjuk ez is egy jó dolog, hogy az én gyerekeim is, tehát már a harmadik generáció örökli ezt a művész hajlamot. Nekem ilyen 30 körül gyerekeim vannak, tehát az egyik fiam szobrász, a lányom divattervező, valahogy végig hömpölygött ez így a családon, ami hát jó is, meg hát egy nagyon nehéz dolog is. Nehezen bírják a kritikát, nyilván vitákra adok ott, de hát én nem szólok bele, tehát hagyom, mert mindenkinek a saját útján kell menni. Ez olyan, mint egy sín, tehát mindenkinek van egy síne, ami rohan, neveltetése, emlékei, habitusa, gondolkodásmódja, a természete, ez viszi ezen a sínen. Vannak kisebb váltók, félre lehet menni, művészeti dolgokba lehet kisebb félrecsúszásokat, de én azt látom mindenkinél, hogy van egy szilárd sín, és azon rohan, és igazán nem is tud letérni róla, mert saját habitusa nem engedi, hogy letérjen, mert az az ízlése, az a gondolkodásmódja, ez nagyon sokat számít.
És ön hogyan tűri a kritikát részükről esetleg?
Tűröm a kritikát, tehát el is fogadom, hát kollégáknál is, hogy ne így legyen, ne úgy legyen, tehát hogyha az jó, vagy abban az én irányultságomba belefér, akkor elfogadom. vagy nem.
Ugye a zene is meghatározza azt, igen, hogy hogyan alakul.
Sose csinálok előzenét, tehát ez nagyon fontos. Azért vannak ezek a Gyurma kis vidám filmekben is blablák, mert én utálom ezt, amikor megvan csinálva egy rádiójáték, az ki van kockázva, és akkor arra mozgatja a szájat, meg nem tudom, tehát én ezt nem. És a másik, hogy megint az improvizáció, hogy egy színész mondjuk egy ilyen blablára, tehát csak mozog a szája, csak a hangulatot kell neki, tehát érzés a filmnek, a szituációnak a hangulatát, sokkal jobban tud rá improvizálni, mondjuk a Szombati Gyula, vagy a Hamon régebben, sokkal jobban tudnak rá improvizálni, és ugyanez a zenénél is, hogy sokkal jobb, mikor a megvágott anyag van, és erre az anyagra kell neki a hangot megcsinálni, akkor érzi, hogy itt erős kell, hogy gyenge, ott lírai, itt zörejnek kell lenni, tehát sokkal jobban át lehet beszélni. Nyilvánvalóan egy ilyen jellegű filmnél képtelenség egy előhangot csinálni, hát ha csak nem kimondottan egy adott zenére csinálom azt a filmet, de ez nagyon jó bevált, hogy utólag készítjük hozzá az összes hangot.
De a homok animációnál nem határozza meg a zene az improvizáció irányát?
Az élőnél persze, hát az élőnél van egy adott zene, és akkor avval kell rohanni. Volt is ilyen nagy dolog számomra, hogy élő nagy zenekarral felléphetek egy adott műnél. Egy vidéki nagy zenekarral léptem föl, és hát amit én a CD-ről betanultam, ez a Liszt Le Prelude volt, 18 perces darab, azt úgy tudtam, nem volt próba. Elkezdett a zenekar játszani, és úgy már ugye a közepe felé érzem, hogy ez nem fog a végére kijönni, sokkal gyorsabban játszák. Akkor, ahogy csináltam, úgy menet közben kellett agyalgatnom ezen, hogy most mi legyen az a képi blokk, amit kihagyok kompletten, hogy én is a végére érjek, és a csattanó meg legyen a rajzi csattanó is, meg a zenei is, úgyhogy hát senki nem vett észre semmit, de azért ez kicsit ott fájt a fejem, hogy ez hogy legyen, mint legyen.
Nem köti sokszor?
Mindenképpen köt, de hogyha jól be van gyakorolva, akkor nem érdekes, csak ilyen esetben, és már kétszer jártam így, hogy gyorsabban játszották, mint ahogy én megszoktam.
Milyen viszonyul ezekhez az élő improvizációkhoz? Ezek eltűnnek, kész. Akkor ott vannak, élnek egy kicsit, és utána már nincsenek. Gondolom, nagyon sajnálja őket, vagy nem tudom, én biztos, hogy a szívem fájna.
Igen. Néha baromi jól sikerül egy arc, vagy egy fölrakott figura, ami úgy ott helyébe lefotóznám, de rohannom kell a zenekarral együtt. Hát ezt a szomorúságot én úgy definiálom, hogy a koncerten a hangok is elszállnak, hát a rajzok is elszállnak, de föl vannak véve egyébként, tehát úgy optimális tudásommal, azért HD ilyen magas szintű technikával fölvettük az összeset. De lehet, hogy 5 év múlva már egész máshogy csinálnám. Azért vannak izgalmak, tehát technikai izgalmak, ne aludjon ki a lámpa, ne dögöljön be a projektor, egy kamera vesz engem, az ki van vezérelve egy kábellel a projektorra, a projektor kivetít egy vászonra, tehát minden jól működjön. Bogarak ne szálljanak rá mondjuk a rajzolás, szél ne vigye el a szórt homokot szabadba mondjuk. Most nemrég a Toknányi zenekarral volt a Sárospataki várudvarán, és hát ott néztem már a lámpákat, hogy jönnek-e a bogarak, nem jönnek, mert ha jönnek a megvilágító lámpákra, a reflektorokra, akkor biztos az enyémre is jönnek. Na mindegy, nem jöttek, már hideg volt, vagy nem tudom. De ez egy hihetetlen nagy dolog. Volt a Mipában, volt a Carmina Burana, ami hát óriás zenekarra, 80 tagú kórussal, 60 percnyi animáció, vagy több is. Tehát azt egy darabokba gyakoroltam be, többször az egész. Ez egy elég nehéz, mert nagyon rövid kis részecskék vannak benne, 2 perc, 3 perc, most 3 perc alatt mit rajzolok 2 perc alatt? Azt a középkori hangulatot is meg kellett fogni. Már néztem a latinról fordított szövegeket, hogy mi van alatta, mit kell rajzolni. Úgy, mint a Muszolszkij egy kiállítás képei, az is egy programzene. A saját érzésemnek, meg rajzi készségemnek megfelelően, meg ugye amennyire rohan a zene, annak a ritmusába kell megfogalmazni ezeket a képeket, ami a kiállítás képein úgymond elhangzanak zenébe. De ott le is van írva, hogy miről szól a kép.
Technikai szempontból folyamatosan kísérletezik?
Igen. Ez szerintem nagyon fontos a kísérletezgetés. Próbáltam én is, nem én vagyok az első ebből, aki olajfestékkel csinál animációt, festeget, üveglap. Homok, ugye ez egy nagyon jó, de hát próbáltam én már cukrot, mosószert, prézlét, lisztet, tehát mindenféle anyagot. Ez is egy érdekes, hogy mi hogy viselkedik, vagy mivel lehet kifejező dolgokat csinálni. A lényege az élőnek, hogy gyorsan kell csinálni, tehát ott nem lehet elaludni közben, mert akkor unalmassá válik. Tehát ha nem frappáns, nem expresszív az egésznek a mozgatása, akkor elunalmasodik.
Azt figyelembe veszi, vagy irányadó lehet az is, hogy vajon a közönség mit ért? Hogyan ért mind abból, amit ön szeretne mondani?
Hogyne, persze, nagyon fontos, hogy ha sokan vannak, érdekes, hogy egymást gerjesztik. csináltam én már ezt 20 ezeres stadionban is, megcsináltam 20 ember előtt is. Iszonyú sokat számít, hogy milyen a közönség összetétel. Hát valamikor a menet közben hújognak, tehát akkor engem is földob, de valamikor olyan feszült a helyzet, akkor én is feszültebb vagyok. Meg hogy milyen a dolognak a tétje, tehát hogy hol lépek föl. Egészen más, hogy érzem magam, amikor mondjuk egy műpába kell fellépni, egy hivatalos helyen, és mondjuk tudom, hogy olyan a közönség, meg olyan az egész színház, meg az minden, és egészen más, amikor mondjuk a saját estemet csinálom egy moziba, és sok ismerős arcot látok, meg sok mosolyos, szerető arcot látok, egész más. Igen, nagyon sokat számít a közönség.
És amikor az animációt készíti, ami nem improvizáció, ott közönség előtt, akkor vannak-e határok, hogy mennyit tehetek bele ebbe a filmbe? Ne legyen túl sok, érthető, maradjon más számára is.
Az egy remetei dolog, ott teljesen az ember magára van utalva, tehát magamba vagyok, magammal összezárva. Nagyon sok hét után kerül ez úgy emberek elé, hogy már látható. Megvágva, megzenésítve. Ez egy nagyon lassú folyamat, és nyilvánvaló, hogy nagyon sokat kidobunk belőle. Valamikor pótforgatás van, hozzá kell még raknom valamit, tehát az se úgy megy, hogy ripszopsz, és akkor megvan egy film. Nagyon sok aprólékos munka, és sokat ki is dobunk belőle, ami nekem lehet, hogy mondjuk 3 heti vagy 2 heti munkám ki van dobva. Tehát ezt a luxust meg kell engedni a film érdekében.